Jó napot kívánok, én Molnár Gábor vagyok, a mai Reggeli Monitor Extra szerkesztő műsorvezetője. Ezúttal is a hét legérdekesebb, legizgalmasabb témáiból adunk önöknek egy nagyjából 20 perces összefoglalót. És hogy miről is szólunk majd ma? Első körben megvizsgáljuk, hogy hogyan is tér vissza egészen pontosan az Uber Magyarországra, mert hogy ez a helyzet a főtaxi, hát ha mondhatjuk így égisze alatt visszatér Magyarországra a taxis vállalat. Ezt követően pedig azzal foglalkozunk, hogy idehaza egyre több diáknak, egyetemista korú diáknak kell, mert hogy anyagilag nincs más választásuk, munkát vállalniuk, amellett, hogy hallgatóként is élik az életüket. Ezek lesznek tehát a mai nap témái. Maradjanak velünk, hiszen most már azonnal kezdünk.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Egészséges versenyt hozhat a hazai taxis cégek piacára az Uber visszatérése. 8 év elteltével jelennek meg ismét a magyar utakon az amerikai bejegyzésű digitális fuvarszervező céghez tartozó kocsik, de ezúttal fix tarifával és sárgára matricázva. A magyar szabályokhoz alkalmazkodva, saját rendelési applikációjukat megtartva, a főtaxival együttműködve közlekedhetnek majd. Az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint már nem magánautósok végzik majd az Uber fuvarokat, és a kedvező működési feltételeknek köszönhetően az is elképzelhető, hogy a hazai taxisok egy része átszerződik majd az új szolgáltatóhoz. Metál Zoltánnal Péli Nagy Kata beszélgetett.
Visszatér a fővárosi piacra az Uber, méghozzá a főtaxi leányvállalata az F-Mobilitás Kft-vel való együttműködésben, és ha figyelembe vesszük azt, hogy például szép lassan az elmúlt időszakban a Bolt, amely hasonlóan működik, mint az Uber, csendben piacvezetővé nőtte ki magát a fővárosban, hogyan látja, hogy az Uber visszatérése akár ilyen konstrukcióban is, hogyan fogja befolyásolni a hazai taxis piacot?
Élénkülni fognak a mozgások, tehát a taxisoknak lehetősége lesz még egy multi között választani. Ez egy egészséges verseny végre lesz is, és várható az új piaci szereplő megjelenésétől, hiszen van, ahol tagdíjakat kell fizetni, fix tagdíjakat, van, ahol jutalékot, de hát igazából nagy verseny nem volt a taxisokért, most viszont azt gondolom, hogy egy ilyen multinak a megjelenése teljesen átalakíthatja azokat a számokat, ami az elmúlt évben a taxis piacon megjelent, akár a fuvarszervezők száma és a taxisok számának tekintetében.
Egy picit azért nézzük két oldalról ezt a dolgot. Egyrészt a fogyasztó, a szolgáltatás igénybe vevő utas részéről, vagy oldaláról, másrészt a taxisok oldaláról, és most direkt mondtam ezt a szót, hogy taxis és nem taxis cég vagy vállalat. Ön elképzelhetőnek tartja, hogy a hazai taxi cégeknél már dolgozó taxisok esetleg elindulnak egy másik irányba, tehát mondjuk az Uber irányába szolgáltatóként?
Én biztos vagyok benne, hogy ez így lesz. A taxis oda fog menni, ahol jobb feltételeket és jobb kondíciókat fogalmaz meg a fuvarszervező. Az elmúlt években tapasztalható volt, hogy minél kevesebb a fuvarszervezőknek a száma, annál kisebb a lehetősége a taxisoknak, kevesebb volt a mozgástere. Az, hogy kinőtte magát a Bolt az elmúlt években, ez annak köszönhető, hogy oly mértékben emelkedett a turizmus Magyarországon és főleg Budapesten, hogy akinek már egy ismert fuvar megosztó applikáció le volt töltve valaha is a telefonjába, ha megjelent fővárosban, megjelent hazánkba, akkor ugyanezt az applikációt használta. Ezt ismerte fel nagyon egészségesen, és még időben, azt gondolom, a legrégebbi piaci szereplő a főtaxi, hogy most van egy olyan történelmi pillanat, hogy fordítható ez a folyamat.
Mi az, amit a főtaxi nyer ebből az együttműködésből?
Ők az elmúlt években elég komoly és óriási fejlesztéseket hajtottak végre a tulajdonosi szemlélet miatt, hiszen egy nagyon fiatalos és jól átgondolt működési modellt vezettek be az elmúlt években. Nem volt még ilyen Magyarországon, hogy robot dispatcher, nem kell beültetni senkit, ez mesterséges intelligencián alapul ez a fuvarszervezés, hogyha értelmesen elmondja az utas, hogy hova kéri az autót, mikorra és milyen névre, akkor a diszpécser, robot diszpécser pillanatok alatt, másodperceken belül megmondja neki, hogy hány percen belül érkezik az autó, hiszen az applikáció és a rendszerek úgy össze vannak hangolva, hogy pontosan meg tudja másodpercre mondani, hogy mikor van ott az autó. Ezek a fejlesztések azért nagyon-nagyon komoly pénzbe kerülnek. A taxisok adják össze ezt a fejlesztést, illetve ahol van menedzsment, ott természetesen a tulajdonos. Itt válik ketté a dolog, tehát én azt gondolom, hogy ha több lábon állás van, és főtaxi csoportról ez elmondható, akkor van lehetősége arra, hogy ne csak fejlesztéssel, hanem akár cégvásárlással is foglalkozzon. Hosszú távon ezzel az utasok mindenféleképpen jól fognak járni, hogy miért, azt is megmondom. Mert nem mindegy, hogy egy-két percen belül kap egy nagyvárosba csúcsidőbe autót az utas, vagy hosszú negyed órát, 20 percet várni kell, mint biztos emlékszik, voltak ilyen időszakok az elmúlt évben, amikor olyan szintű taxi hiány volt, hogy nem lehetett taxihoz.
Most arról beszélt, hogy milyen fejlesztéseket hajtott végre egyebek mellett ugye a főtaxi. De ezzel az együttműködéssel az jár, hogy nem lesz átjárható a két platform, tehát az, amit a főtaxi vagy az Uber fejlesztett le, illetve használnak az utasok.
Valamilyen átjárhatóság biztos, hogy lesz a két társaság között, hiszen egy csoporthoz tartozik. Válogathat a taxis is, válogathat az utas is, hogy melyik platform keresi és kutatja, és azt gondolom, hogy itt igazán az lesz a meghatározó, hogy mit fog tudni elérni nagyon gyorsan. Kár elvitatni, és nem is lehet elvitatni, és soha nem is mondtuk, hogy az a féle fajta technológia, ami az Uber bevezetett annak idején, az folyamatosan frissül, újul, olyan megoldásokat alkalmaz és tartalmaz, amire azoknak az embereknek, akik igénybe veszik a taxiszolgáltatást, és egyre fiatalabb ez a célcsoport, és ők nem biztos, hogy mindig a robotdispatchert vagy a telefonos megoldásokat akarják használni, hanem csak az applikáción és a telefonon keresztül szeretnének rendelni. Tehát én azt gondolom, a főtaxi pontosan azt alkalmazza, hogy kiszolgálja azokat a csoportokat, akiknek még a mondjuk a kurblis telefon rendelő megrendelés a fontos, és azokat is, akik a digitális platformon akarnak csak és kizárólag taxiszolgáltatást igénybe venni.
És akkor most nézzük az Uber oldalát. Ez az együttműködés az Ubernek leginkább azzal a haszonnal jár, hogy vissza tud térni a budapesti piacra, meg egyáltalán a magyar piacra.
2016-ig illegális módon végezte az Uber a szolgáltatását, nem csak Budapesten, hanem nagyon sok európai és egyéb világvárosban. Az volt a stratégia, hogy menjen be az adott városba, országból, tarolja le a taxis piacot, aztán majd lesz valahogy. Egészen 2019-ig volt ez a stratégia, amikor az akkori teljes vezérkarát az Ubernek leváltották, hiszen annyi perrel és annyi problémával néztek az országokban és a városokban szembe, hogy nem győztek fizetni mindenféle kártérítéseket, akár a munkavállalóknak, akár az utasoknak, akár az országoknak.
Ugye ez egy vadkapitalista hozzáállás volt.
Abszolút. Ezt megváltoztatták, és azt gondolom, hogy ha ebből tanultak, már pedig nagyon úgy néz ki, hogy nem csak Budapesten, hanem nagyon sok olyan külföldi városban már van erre példa, hogy valamilyen módon megpróbálják az adott helyi szolgáltatást figyelembe venni, az adott szabályoknak megfelelni, és elsőként Európában, Budapesten egy olyan modellt vezetnek be, ahol ténylegesen taxit fogják az Uber szolgáltatást végezni.
Igen, és hogyha már így hozzátette az, hogy ténylegesen taxik fogják végezni a szolgáltatást, ugye fix áron fognak ezek működni, tehát nem fogják figyelembe venni a gépjárműnek a típusát, vagy az adott időszakban tapasztalt keresletet, tehát ez az úgynevezett dinamikus árazás, és nem magánautóként, hanem sárga taxiként fognak megjelenni.
Abszolút.
De akkor innentől kezdve az a bizonyos überizmus, amikor a magánautósok, ha volt kedvük, kimentek az utcára és pénzért fuvaroztak, ez innentől kezdve meg is szűnik.
Az elmúlt években mindig azt hallgattuk hosszú éveken keresztül, hogy a taxisok kiüldözték az Ubert. Ez nem igaz, egyszerűen ők nem akartak a feltételeknek megfelelni. Most viszont átgondolták ezt az egész stratégiát, átgondolták, hogy nem akarnak széllel szembe menni, és azt gondolom, hogy ezt tiszteletbe kell tartani. Én azt gondolom, hogy ezzel az új szolgáltatóval, illetve a megjelenésével a taxisok is jól járnak, és hol fognak járni az utasok is. Az, hogy a fuvarszervezők miképpen örülnek ennek, hát abban már egyéb gondolatok azért eszembe jutnak.
Arra már nem lehet akkor ezen túl számítani, hogy egy magánember, aki vállalja, hogy sárgára festi az autóját, beszáll a buliba.
Nem, mert olyan feltételrendszer van, tehát nem is regisztrálhat, nem is töltheti le azt az applikációt a sofőr oldal. Tehát nagyon szigorú feltételek vannak egy fuvarszerzőnél és az Ubernél is ez lesz, a főtaxinál is ez van, hogy mielőtt bárki jelentkezik taxigépkocsivezetőnek, az összes papírját be kell linkelni, be kell PDF-be mutatni, fel kell tölteni digitális platformokon, és hogyha mindent rendbe talál a fuvarszervező, akkor utána majd megnézik az autóját, elbeszélgetnek vele. Én azt gondolom, hogy minőségi változások lesznek, és szükségesek is, mert a piacnak azért szükség van a frissítésre.
Az elmúlt néhány percben az Országos Taxi Szövetség elnökét, Metál Zoltánt hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Egyre inkább nő azoknak a nappali tagozatos egyetemistáknak a száma, akiknek munkát kell vállalnia tanulmányaik mellett. Mondta a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának sajtófőnöke. Az Oktatási Hivatal legújabb kutatásából kiderült, hogy a friss diplomásoknak mintegy 78%-a dolgozott már egyetemi képzésének ideje során is, ráadásul ebből mintegy 43%-nyi rendszeresen, a szorgalmi időszak közben is végzett valamilyen munkát. A szakember hozzátette, hogy az elmúlt években a szülők pénzügyi támogatására és az ösztöndíjakra is kihatott az infláció, így egyre több tanulónak kell a munkavégzés vagy a diákhitel felé fordulnia. Budai Marcelt Maurer Kristóf kérdezte a részletekről.
Egy friss kutatásból kiderült, hogy a diákok több mint 75%-a dolgozik, amellett, hogy nappali tagozatos egyetemi képzést végez. Ez ugye első hallásra kicsit ellentétesen hangzik, hiszen ha nappali tagozatos szakra járnak, mikor marad idő a munkavégzésre? Nyilván ez egy szükség által szült helyzet. Hogyan alakult ez ki? Romlott a diákok megélhetési helyzete az elmúlt években?
Az egészen pontosan úgy szólt itt, hogy a tanulmányai során végzett munkát, ez egy ilyen retrospektív kutatás volt, tehát már végzettek, illetve végzések esetében tették ezt fel. Ez nem azt jelenti, hogy több mint 70% az folyamatosan diák munkázott a tanulmányai mellett, hanem mert a kérdés úgy volt feltéve, hogy azokat a hallgatókat is ebbe belesorolta, aki mondjuk akár szorgalmi időszakban is, de néha-néha dolgozott, meg az is beleértette magát, aki mondjuk nyáron 2-3 hétre elment dolgozni, hogy utána tudjon mondjuk fesztiválozni. Ezzel a kutatás mellé kell tenni szerintem a Eurostudentnek a kutatását, ami kicsit talán mélyebben is vizsgálta ugyanezt a kérdést. A Eurostudentnek a kutatása azt írta le, hogy 42-3% a hallgatóknak az, aki rendszeresen dolgozik a tanulmányai mellett, a szorgalmi időszak mellett is. Hogyha ez még hozzáteszik azt a 30%-ot, aki vélhetően inkább nyári vagy szezonálisan diák munkázik, akkor nagyjából a kettő passzol egymáshoz. Viszont mind a két kutatás esetében el kell mondani, hogy még a mostani ilyen gazdasági környezet előtt, vagy ennek még a nagyon a kezdeti fázisában történt az adatoknak a felvétele. A Eurostudent az még, ha jól emlékszem, 2022, ez a kutatás pedig 2023 éveleje, és még azokat a folyamatokat, amiket a mostani gazdasági helyzet okozhatott a fiatalokban, azt nem látjuk. Én azt gondolom, hogyha most vennénk fel ezeket az adatokat, akkor ennél magasabb szám jönne már ki.
Mivel áll ez egyébként összefüggésben? Láthattunk akkor az adatfelvétel szempontjából egy 40% vagy 40-45% között réteget, akik akkor konzisztensebben a tanulmányok mellett végezték ezt a munkát. Igen. Azzal van esetleg összefüggésben, hogy az albérletárak például megnőttek az elmúlt évben, tehát mondjuk megélhetési kérdések miatt van ez a munkavégzés, vagy inkább ez egy kiegészítő összeg?
Mind a kettő előfordul, de ha idősorosan nézik, akkor inkább a megélhetésért dolgozó hallgatóknak a száma nőtt meg egyébként. Azt kell látni, hogy egy hallgatónak négy féle bevétele lehet. Az egyik az a szülőknek a támogatása, ami nyilván egy mostanihoz hasonló gazdasági helyzetben arányaiban biztos, hogy csökken, mert a családoknak is egyre nehezebb nagyobb összegben támogatni az egyetemistákat. Plusz erre még rájön az is, hogy az ifjúsági kutatások is azt mutatják, hogy kifejezetten a Z-generációnak ez a késői része kifejezetten szeretne egyre hamarabb leválni a szülőknek a támogatásáról, és egyre hamarabb szeretnének önállóak lenni, úgyhogy ez is biztos, hogy megjelenik abban, hogy a szülői támogatásoknak az aránya az csökken. A második megélhetési forma, amivel egy hallgató tud számolni, azok az ösztöndíjak, és az ösztöndíjak esetében pedig azt lehet látni, hogy ezek 2020 óta nem emelkedtek. 2020 januárjában történt egy 40%-os emelés, és az azóta eltelt időben ez az emelés ez lényegében elinflálódott, és az ösztöndíjak egyre kevesebbet érnek, és egyre kevésbé érik el a céljukat, amire eredetileg létrehozták őket, vagyis a tanulmányi ösztöndíjnak arra kellene motiválni a fiatalokat, hogy inkább a tanulmányokra fókuszáljanak mondjuk egy akár egy diákmunkával szemben is, hiszen nem csak tanulmányi szempontból, hanem akár bevételszerzés szempontjából is megéri. A szociális ösztöndíjak pedig egy alapvető hozzáférést kellene biztosítani azoknak a hallgatóknak, akik hátrányos anyagi helyzetben élnek a felső oktatáshoz. És nyilván, hogyha ennek a két bevételi lábnak az összege csökken, vagy a szülői támogatásnak is, meg az ösztöndíjnak is a reálértéke az csökken, akkor a másik két bevételi forrás fog növekedni, az egyik az a diákhitel, egyre nagyobb arányban veszik fel a fiatalok a diákhitelt, amiről egyébként el kell mondani, hogy a magyar diákhitel ez egy nagyon jó konstrukció, Európa szinten is egy kedvező konstrukcióról beszélünk, és nagyon sok fiatalnak való segítség ahhoz, ahhoz, hogy felsőfokú tanulmányokat tudjon folytatni. Viszont társadalmi szempontból felvett kérdéseket is, egy valid vita az, hogy van, hogy jó-e az, hogyha sok fiatal hitelből tudja finanszírozni az ő tanulmányát. És a negyedik bevételi forrás az pedig a diákmunka. Egyébként már a 2016-os Eurostudent adatfelvételen is nagyjából az a 41-néhány százalék volt, aki azt nyilatkozta, hogy rendszeresen diákmunkázik. Ezt a 2022-es adatfelvételben nem növekedett, de azt mondanám, hogy ezt most vennénk fel, akkor szerintem ez már sokkal magasabb lenne. És a diákmunkáról is ugyanaz a kettős helyzet van, mint mondjuk a diákhitel esetében, hogy tök jó az, hogyha a fiatalok a tanulmányaik mellett plusz skilleket szereznek, pláne hogyha olyan diákmunkát végez, ami mondjuk az ő tanulmányaihoz is kötődik, ez még inkább előnyére válik, de ha nem olyan diákmunkát végez, akkor is fog olyan soft skilleket meg dolgokat megtanulni, ami később hasznára fog állni az ő életének. Viszont hogyha ez olyan szintű, hogy emiatt kiüresedik a hallgatói közélet, mert azt látjuk, hogy véget ér az utolsó előadás, vagy a gyakorlat, és megy mindenki dolgozni, akkor ennek komoly hátrányai lesznek.
Esetleg arra tudunk-e tenni számot, hogy nagyjából milyen értékek között mozog most egy ösztöndíj itt Magyarországon tanulmányi esetben? Nyilván azért ez eltérő egyetemenként, de nagyjából mekkora értékek között mozog, és nyilván beszéltünk emelésről, de esetleg más ösztönző reformokat is be lehet nevezetni, mondjuk az ösztöndíjakkal kapcsolatban.
Nem csak egyetemek között nagyon nagy az eltérés, hanem egyetemeken belül is, hiszen minden évfolyam, minden homogén csoport az máshogy oszlik meg az ösztöndíjnek a mértéke. De jelenleg a minimum tanulmányi ösztöndíj az ilyen 8000 forint körül van, a maximum az pedig általában ilyen 30-35 ezer forintnál nem nagyon szokott több lenni ritka esetekben, vagy csak nagyon kevés hallgatóra vonatkozóan lesz ennél nagyobb, és nagyságrendileg a szociális ösztöndíjak is ekkora arányúak, hogyha ehhez hozzáteszünk egy budapesti albérlet árat, akkor azért viszonylag könnyen összejön az, hogyha valaki mind a két ösztöndíjat megkapja, akkor sem fogja tudni abból mondjuk a lakhatását finanszírozni, hogyha nem kerül be kollégiumba. Az ösztöndíjak tekintetében szerintem, tehát egy nagyon sok mindent lehet kezdeni az ösztöndíjakkal, lehet ezen kicsit egyszerűsíteni is, akár a rendszert nagyon sok ponton lehet vele finom hangolni és módosítani, de összességében szükségszerű lesz előbb-utóbb a kereteket megnevelni, mert egész egyszerűen, tehát hogyha ugyanarról a keretről beszélünk, akkor úgy lehetne azt elérni, hogy a rászoruló hallgatók több összeget kapjanak mondjuk egy szociális ösztöndíjnél, hogyha kevésbé rászoruló hallgatók meg nem kapnak mondjuk ösztöndíjat, vagy jóval kisebb mértékben, ami szintén nem lenne egy szerencsés helyzet. Ahhoz, hogy érezhető jelentős változás legyen, ahhoz szükséges lesz a kereteknek a nevelése.
Az elmúlt néhány percben Budai Marcelt, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának sajtófőnökét hallották. És ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Nagyon szépen köszönjük, hogy velem tartottak. Tegyenek így legközelebb is, de most sem menjenek sehova, hiszen következnek a legfrissebb hírek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Na viszont hallásra!